8 óra és 8 másodperc van a mikrofonnál.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán. Folytatjuk Szent László király ünnepén napindító című műsorunkat, úgyhogy várjuk a kedves hallgatók hívását a 061-374-0904-es telefonszámon Szent László nevét viselő hallgatóinktól, hogy mit jelent számukra a nevük, milyen példát jelent számukra Szent László király. Úgyhogy egy kedves telefonálónk már itt is van a vonalban. Ugye másik témánk pedig a sport, foci, EB, ehhez is hozzá lehet szólni, de akkor rögtön kapcsoljuk a kedves telefonálót. Halló, tessék!
Dicsérlek, Jézus Krisztus! Bár az én nevem nem László, de drága édesapám Lászlókhoz, Kovácsosa beszélek. Két dolgot szeretnék mondani, azon szerencsések közé tartozom, akik az évek alatt, budapesti vagyok egyébként, és mindig elzarándolkat hattam a gerencsői templom restaurálásához. Tehát lassan láttam kialakulni ezt a csodálatos freskót. És hát nagyon megrendítő a számomra, hála Istennek kötetben is megjelent Magyarországon. A másik is irodalmi vonatkozású, hogy egyetlen egy olyan irodalmi vonatkozású adatunk van, aki pontosan elmondja, hogy milyen volt az eredeti Szent László szobor, amit először öntöttek lovas szobrot a Búcsú várattól című versében. Azt mondja Janus Pannonius, hogy 10 aranyba vont királyok, kiknek a harc, sajnos itt nem tudom pontosan egy ambus van itt. De lényeg az, hogy kiknek verítékezett drága teste, Szent László király segíts, hajrá, fogjon a szótársak, siessünk, ez a Most István fordítás. Mind olyan megrendítő, hogy beolvasztották a törökök, stb. De itt van a magyar irodalomban az aranyba vont drága test. És ez engem mindig végtelenül megrendített, hogy el lehet valamit pusztítani, de megmarad a szelleme. Egyébként Szent László édesapám miatt is, a plébánosom miatt is, Monostori László miatt, de egyáltalán a szívem közepén van, mint történész, mert igen, én nagyon jól látom ezt a sorsfordítót.
Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy vajon mi a foglalkozása, de hát akkor világos, hogy...
Nyugalmazott magyar történfilozófia szakos tanár vagyok, és megrendítő László alakja, és hát hála Istennek hatalmas nagy az irodalma, és nagyon szép a népköltészetben a helye. Ugye végigjártam Erdélyben, drága erdélyi kollégáim segítségével, Márton Árosok, meg a segítő Máriások segítségével a Szent László helyeket, és nem csak Gerencsében, hanem mindenütt. Egyébként nálunk Észak-Magyarországon is elég sok Szent László ábrázolás maradt meg a reformátusoknak köszönhetően a középkorban, hogy szépen letakarták őket, és megmaradt a képségben.
Nagyon szépen köszönjük.
Isten áldja,
köszönjük szépen.
Isten áldjon.
Érdekes.
Hajrá, fogjon az út, menjünk a mennyország felé.
Ja, igen, köszönjük minden jót. No, hát akkor Szent László témához érkezett egy hozzászólás, de hát természetesen a sport, a társadalmi hatása, szerepe ehhez a témához is, várjuk a kedves hallgatók hozzászólását, amíg tart a műsoridőnk. Ugye én Szentendrén töltöttem hosszú időt, és még a 70-es években az akkori igazgató, egyébként László Vid, ez volt a neve, László volt a vezetékneve, de valahogy fontosnak tartotta azt, hogy az iskolában legyen egy Szent László ábrázolás. és az egyik folyosó végén, tehát ilyen hosszú folyosó vezetett rá erre a nagyméretű alkotásra, ami lezárta ezt a folyosót, Borsódi László és Urbán Terézia alkotása, akiknek egyébként utána hát a gyerekeik meg az unokáik is oda jártak az iskolába, de hát minden esetre egy nagyon érdekes kompozíció ez, Szent László királynak az alakja látható, mögötte valamiképpen a tordai hasadék megmintázva a csempéből, és Lászlónak az egyik kezében kard van, a másik keze a szívén van, az arca vagy a feje az a Szent László hermát juttatja eszünkbe, és ennek a kompozíciónak a felső részén pedig a nap és a hold, mint szimbólum. És valamiképpen az a magyarázata, hogy ugye hát a lovagnak, meg hát amúgy a királynak is, az a szerepe, hogy a jót és a rosszat szétválasztja. A magyar ős szimbolikában a nap és a hold az ezt jelképezi. És hát, hogy ehhez kell valami fajta erő, ami persze nem független az önfegyelemtől, illetve hát kell hozzá a szív, vagy a szívnek a bölcsessége. És hát ezt, mint hogy ezt kell megtanítani a fiatalságnak, vagy a következő generációnak, vagy ez a pedagógiának is a lényege, a jó és a rossz megkülönböztetése, és hát valamiképpen az az erő, amivel ezt lehet választani. Úgyhogy hát érdekes, hogy ezt így fontosnak tartották, hogy a 70-es években, amikor a szocialista embertípus kialakítása volt a magyar oktatás úgy fő célja, akkor azért hál' Istennek volt egy-két iskola, ahol pedig hát valamiképpen ezt a keresztény nevelési eszményt ilyen módon látták meg Szent László alakjában. Na de hát ezt csak azért mondom el, hogy valamiképpen így a személyes emlékeimet is itten elmeséljem, és valami ilyesmiket szeretnénk a kedves hallgatóktól is kérni, úgyhogy kérjük, hogy telefonáljanak, szóljanak hozzá, alakítsák ők is ezt a ma reggeli műsort, 061-374-0904.
Még az jutott eszembe, hogy Szent Lászlót is össze lehet kapcsolni a sporttal, hiszen ugye úgy is emlegetik őt, mint Isten atlétája, hogy kivételes testi erővel is rendelkezett, ami nyilván igen, ennek a lovakkori típusnak is, meg eszménynek, meg erényeknek volt az egyik belejárója.
Igen, és hát ezt emeli egyenesen, hát ilyen legendás magasságokban ez az Arany János vers, bocsánat, itt ugye annyira Lászlóra koncentrálok, hogy a hírek előtt kétszer is talán Arany Lászlót mondtam, de hát természetesen Arany László is létezett, ugye Petőfi Sándornak egy szép verse pont hozzászól, viszont a költő az édesapja volt, Arany János, koncentrálnom kell, hogy jól mondjam, és akkor az ő megzenésített versét hallgassuk egy kicsit tovább is. Ugye előző telefonálunk felhívta a figyelmet Janus Pannonius Búcsúvárattól című versére, úgyhogy hát ha valakinek van kedve, akkor a műsor után azért ezeket a verseket is elolvashatja. De amíg esetleg valamelyik hallgatónkban kedv támad, hogy megossza velünk Szent Lászlóval, vagy éppen a sport társadalmi szerepével, hatásával kapcsolatos gondolatait, kérdéseit, addig akkor Arany János megzenésített versét hallgassuk tovább. egyelőre nem támad kedvük a kedves hallgatóknak, hogy betelefonáljanak nekünk Szent László vagy a sport kapcsán. Úgyhogy hát akkor folytatjuk a beszélgetésünket. Nagyon sok település van, ami Szent Lászlónak a nevét viseli. Esetleg, hogyha ezekről a településekről hallgat bennünket valaki, akkor is elmondhatja nekünk, hogy vajon annak azon a településen hogyan ápolják Szent Lászlónak az emlékét. De mely magyar falvakban, településeken jártál, ahol ami Szent László nevét viseli?
Hát elsősorban Pilisszent László, mert ugye az van talán a legközelebb. Aztán Püspök Szent Lászlón, ott egy ilyen terepgyakorlaton, földrajzóra keretében, vagy földrajztantár keretében még gimnázium éveim alatt. És hát Búcsú Szent Lászlóról azért sokat hallani a mai időkben, ugye egyik kedvelt humoristánk származik onnan.
Na, amúgy itt egy ferences, nagyon szép ferences templom is van Búcsú Szent Lászlón, tehát az tényleg búcsújáró hely. Ugye ez a Zalaegerszeg közelében van, én egyszer jártam ott, de hát nagy élmény. Aztán van egy simán csak Szent László nevű település, ahol én egyszer eskedtem, ez Pécs közelében van. Hát ezek is szép emlékek, de hát ezzel most nem terheljük itt a kedves hallgatókat. Amellett ugye Mátra Szent Lászlón jártam én még, ami a három falu egyike, mármint így nevezik, hogy Mátra Szent Imre, Szent István, Szent László, mert közös templomuk van, úgy hívják, hogy a három falu temploma. De hát, hogyha ez a Szent László téma már nem mozgatja meg jobban a kedves hallgatókat, akkor még sorolhatnánk itten a Szent László nevű településeket, Jász Szent László, Pilis Szent László már említettük, Puszta Szent László, Zala Szent László, Vác Szent László, Bakony Szent László, nehogy valamelyiket kihagyjuk, és a határon túl is találhatóak Lászlók, Szent Lászlónak a nevét viselő falvak, települések. De emellett ezen a június 27-i napon az eddig említett témákon túl történt még egy érdekes esemény, méghozzá 1929-ben, tehát már a monarchia felbomlása és az első világháború után, ami hát a magyar történelemben szintén jelentős szerepet játszó Bem Józsefhez kötődik, aki ugye lengyel ember volt, lengyel származású, és itt is harcolt Magyarországon a szabadságharcban, hát ezt persze emlékszünk rá, meg hát jelentős szerepet játszott, de hát az elbukott szabadságharc után neki is menekülnie kellett, és Törökországba menekült, mint a magyar történelem során oly sokan leltek ott mégiscsak valamiképpen menedéket, és ott is halt meg, ott is katona volt, a Aleppo környékén harcolt, és hát ennek érdekében, hogy a török hadseregben is vigye valamire, hát felvette a muszlim vallást, és talán Murád Pasa néven halt meg, ha jól tudom. Viszont 1929-ben, tehát a halála után több évtizeddel visszaszállították a földi maradványait a szülő földjére, Tarnów városában született, és hát miután ugye mégiscsak muszlim emberként halt meg, ezért el nem hamvaszthatták, viszont valamiképpen ugye a keresztény lengyel földbe nem temették el, mert hát tiszteletben tartották azt, hogy muszlim ember nem szeretne keresztény temetőben, vagy hát valamiképpen szentelt vízzel meghintett sírban nyugodni. Úgyhogy a síremléke, a koporsója az tulajdonképpen lebeg az ég és föld között, hát szimbolikusan egy olyan, hát ilyen oszlopokra van helyezve, ami hát ezt fejezi ki, hogy valamiképpen az ég és a föld között van ma is a koporsója. És hát Bem Józsefet, amikor hazaszállították Törökországból Lengyelországba, akkor ez a vonat ezen a napon, június 27-én, 1929-ben megállt Budapesten, és a koporsót felállították a Nemzeti Múzeum előtt, és Budapestnek a lakossága ott lerótta a kegyeletét és a tiszteletét a szabadságharcnak a lengyel hőse előtt.
Egy ilyen aprócska kérdés, hogy arról tudunk valamit, hogy miért hívták úgy, hogy Bem apó? Ez összefüggésben van?
Bevallom őszintén, hogy én személy szerint nem tudom, de hát ugye nem vagyok se történész, se egyéb hozzáértő. Talán hallgatóink felé szólhat a kérdés. Most lehet, hogy nem emlékszem olyan Petőfi versre. Ugye Petőfi a verseiben állított komoly emléket Bemnek. Hát lehet, hogy ugye az életkora, bár hát nem volt azért ő annyira idős ember, utána még komoly katonai karriert futott be Törökországban is, úgyhogy, de hát nyilván, mint tábornok, hát idősebb volt, mint azok a fiúk, akik ott harcoltak. Petőfinél is jóval idősebb volt, tehát hát lehet, hogy emiatt.
Ha ugye, valaki tudja, akkor telefonálj.
Akkor mondja el nekünk. De ugye én Petőfitől csak azt a verset tudom ugye felidézni, hogy mi ne győznénk, Bem a vezérünk, szabadság régi bajnoka, Osztrolenka véres csillaga. De hogy honnan ered ez az elnevezés, ezt nem tudom. De hát lehet, hogy ezt most már ebben a műsorban nem is derítjük ki, hiszen a műsoridőnk lassan lejár, és Szent László alakjával, illetve a Foci Európa bajnokság kapcsán egy beszélgetés erejéig a sportnak a nevelő erejével összetartozást biztosító élményeiről beszélgettünk Kis Mihállyal, a Grosics Gyula sportiskola igazgatójával, előtte Varga Kapisztrán Ferences atyával, Szent Lászlóról, és a műsor második felében pedig hát köszönjük kedves betelefonálónknak, Zsuzsának, az értékes hozzászólását szintén Szent László témájához. Reméltük, hogy kicsit nagyobb hallgatói aktivitás várható ehhez a két fontos és népszerű témához, de hát...
Szurkolásban elfáradtak.
Így van. Úgyhogy köszönjük a figyelmüket a kedves hallgatónknak, a mai napindítónknak a végére értünk a mikrofonnál.
Szalai Lukovics Klára.
És Lukovics Milán hallották. És az utolsó egy percben pedig akkor kicsit visszatérünk Szent László életének a bibliai párhuzamairól szóló énekhez, amiből már egy részletet hallhattak a kedves hallgatók, most ezt fogjuk még egy kicsit folytatni.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.